A könyv címe Orosz klasszika, összeállította Daniel Myling. Ha az olvasó ismerősnek találja majd ezeket az írásokat, mármint a témát és a stílust, nem véletlen. A szerző szándéka és sajátos játéka szerint hasonlítanak ezek a nagy orosz klasszikusok műveire. Most a fordítóval, a Szlovákiában élő György Norberttel beszélgetünk arról, milyen jegyek mutatnak rokonságot Csehov vagy Dosztojevszki műveivel. Kezdjünk egy rövid részlettel az első novellából. Bár Larisa Dimitrievnát Lev fizikailag soha nem vonzotta, más körülmények között talán engedett volna a kísértésnek, hogy bizonyos estéjeken a leginkább körülrajongott élő irodalmár társaságában mutatkozzék, de jelen helyzetben nem tehetett mást, mint elutasítani a szerelmi közeledést. A szíve már foglalt volt, hónapok óta gyöngéd érzelmekkel viseltetett Gennagyi Samsonov, a Gorizont kiadó főszerkesztője iránt. Szerette azt a mélabús ábrázatát, amellyel a fiatal kezdőszerzők kéziratait studírozta, és azt a finom kultivált mozdulatot, amellyel az íróasztaláról fölemelte a korrektori ceruzát. De a tekintélyét is szerette, amikor rosszindulatúan belenevetett a szerzőcskék szemébe, és gondolkodás nélkül tűzbe vetette a férc műveket, amelyek fölött talán hónapokon át ültek a szerencsétlenek, és amelyekről azt gondolták, hogy sikerült belefogalmazniuk a világegyetem lényegét. Larisa Dimitrievna szerette Gennagyit, annak érzékeny és agresszív oldalával együtt. Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy Gennagyi kedvenc szerzője miért éppen Lev Levovics volt.
A író azt gondolja, hogy ő az orosz irodalomnak a legjobbja, és a szerkesztő mindig visszadobja a dolgait. A szerző szándéka nyilván az volt, hogy ezeket a nagy témákat, amelyek a nagy orosz regényekben például megjelentek, tehát hogy szerelem, élet, halál, Isten, tehát ezeket valamilyen szinten kontrasztba állítsa alantas dolgokkal, és ebből tulajdonképpen óriási humorforrás származik.
És a nő megoldja a helyzetet, hogy elmegy az íróhoz, és azt mondja, hogy akkor kezdjen el az ő testére írni. És hát születik egy mű, és végül is a főszerkesztő is boldog, mert akkor ő meg erről a helyről olvashatja le.
Azért elég különös történetek vannak itt, egészen onnantól, hogy összemosódnak az állatok és az emberek közötti határok, vagy elmosódnak, és van itt egy író, aki többször is visszatér a kötetben, aki az állataival kommunikál, embernevű állataival, akik az életben.
Szerelmes a tyúkba, tehát a Baromfiúdvaron, nem tudom már nevét, nem emlékszem rá, a hölgynek, ugye idézőjelben, a szerelmét éli meg ezzel a tyúkkal, és a tacskó, aki a kutya, az féltékeny lesz, és megöli a tyúkot. Tehát egészen abszurd. Viszont itt is ugyanarról van szó, mint az előbbi novellában, hogy mélyebb emberi tulajdonságokról és dolgokról beszél. Tehát meg tudja szólaltatni ezt a regisztert is.
A szerelem, a beteljesületlenség, a reménytelenség, a nem tudjuk, mit gondol rólunk a másik, és belehalunk a szenvedésbe, szóval ez egy visszatérő téma egyébként a novellákban.
Igen, természetesen, és itt játszik rá azokra az orosz klasszikusokra, tehát Csehov novellákra, és Dosztojevszki, Tolsztoj nagy regényeire, tehát ezek a végletekig kitolt érzelmek, és egyik oldalról ez parodizálja, a másik oldalról viszont meg is erősíti ezeknek a létjogosultságát, ezeknek az érzelmeknek. Ezért izgalmas ez a szöveg, tehát hogy nem csupán tényleg egy ilyen vicc faktornak használja ezeket a kontrasztokat paródiaként, hanem ennél sokkal többről van szó, azt gondolom.
Csehov meg is jelenik az egyik történetben, mégpedig úgy, hogy elmegy egy Sikulin nevű orvoshoz. Ez egy útirajz, talál ott egy ilyen borzasztóan ápolatlan, gusztustalan embert, aki egy tanító, és nagyon furcsa dolgot művel, amivel magához vonza a nőstény állatokat és a nőket. Úgy eszembe jutottak Csehov művek, ahol innen nézve olyan furcsa emberekbe szerelmesek nők halálosan.
Igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát igazából nehéz eldönteni, hogy a Daniel Myling vagy ahogyan működik. Hát valószínű, hogy így ezt szerintem ő élvezi, tehát azt, hogy megtalálja abban a, nem tudom, egy adott szituációban azt a poénforrást és azt a gondolatiságot, amit tulajdonképpen szikár módon leír, tehát itt igazából nincsenek nyelvi bravúrok, nagyon szép mondatok, de elsősorban a dramaturgiára épít, tehát hogy hegyezze ki ezeket a poénokat, hát nem véletlenül a Szlovák Nemzeti Színház dramaturgia. Tehát közel áll hozzá ez a fajta gondolkodás is. És hogy meglátni a helyzetben egyrészt a komikumot, másrészt a mélységet.
Igen, valami tragikusat is, mert itt is ugye nem tudjuk, hogy ez a vendéglátó, aki ezt Csáov megérkezett, ez az orvos, ez miért ennyire morcos és undok. És aztán kiderült tulajdonképpen az ő feleségét is.
Igen,
meghódította ez a furcsa tanító.
Ilyen értelemben is rezonál például a Csehov drámáira. Tehát a Csehov, ha jól tudom, ezeket komédiáknak szánta. Tehát a három nővér és a Ványa bácsit is komédiáknak szánta. És azon túl, hogy ezekben megjelenik ez a végtelen szomorúság, kiszolgáltatottság és a vágyat, sokkal mélyebb regisztereket sikerült megszólaltatni, és valahol szerintem ezt is igyekezett a mai link ezekben a szövegekben.
Érdemes arról beszélnünk, hogy milyennek az ő hősei, többnyire kis emberek, akik ugye a saját életüket végigbuktácsolják, szóval hogy semmi nagyszerűség, semmi nagy siker, kiemelkedő tehetség valamiben.
Tulajdonképpen kis emberek, hatalmas vágyakkal, kis emberek, akik valamit gondolnak magukról, és van valamiféle ilyen morális szintjük, amihez mereven ragaszkodnak, mindenféle értelemben, tehát a szerelem, az életvitel, tehát mit tartanak helyesnek. És ez így sokszor, azt hiszem, majd minden novella erre van felhúzva, hogy mikor ezek az értékek, amelyeket ők helyesnek tartanak, de találkoznak a valósággal, illetve egy még annál is alantasabb dologgal. És ebből tulajdonképpen dráma születik. Nem csak poén, nem csak paródia, hanem valódi emberi dráma.
Van ez a napló, ahol látunk valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik végig, mert elment egy temetésre, és elgondolkodott azon, hogy tényleg mi is marad utána, hogy hogyan reagálnak majd az emberek, ha ő meghal. És aztán az ő nagyon kisszerű élete, a napló utolsó bejegyzésében azon, hogy csak baklövések halmaza volt az élete, végigviszi, hogy miért is nem lesz ő öngyilkos. Vagy hát, hogy kéne, de hogy milyen macerás mondjuk halálnemet is választani, meg egyáltalán.
Igen, és ott is eljött egy ilyen paradox végkövetkeztetési. Tehát, hogyha ő konkrétan ez a figura, ha képes volna arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, akkor tulajdonképpen nem is akarna már öngyilkosságot elkövetni, mert akkor például akkor volna benne annyi akaraterő, hogy bármi mást meg tudja tenni. És épp azért nem követel öngyilkosságot, és épp azért akar elkövetni öngyilkosságot, de nem tud, mert valójában a saját életével sem tudott úgy kezdeni. Tehát ugye a valós helyzetekre nem tudott megfelelő válaszokat adni. Itt ez a fantasztikus paradoxon, hogy akkor tulajdonképpen soha nem fog gyilkosságot elkövetni, és azért, mert semmi mást nem tudott megtenni.
Végigcsinálni, semmihez nincs kitartása.
Igen. És igazából az egész életének nincs tétje. Ezáltal annak sincs tétje, hogy most gyilkosságot kövessen. És akkor minden természetesen mindenféle kifogásokat keres, hogy technikailag miért nem tudja ezt megoldani. Szerintem a végén nagyon jó ez a leírás, tehát hogy akkor van értelme egy ilyen tettnek, amikor tudom, egy futballmeccs 2-1, és akkor 2-1-re vezet az ellenfél, és akkor ha meghúzza ezt a lépést, akkor kihozhatja döntetlenet. Viszont ha 14-0-ra vezet az ellenfél, akkor semmi értelme egy ilyen mozzalatnak, vagy egy ilyen cselekvésnek. Tehát egyik oldalról poén, a másik oldalról meg egy nagyon mély, szomorú igazság.
György Norbert fordítóval beszélgettünk az Orosz klasszika című kötetről, Daniel Meiling könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.